Folytatjuk a tornanádaskai katolikus templom kutatásáról szóló riportot. A kalauzunk továbbra is Pasternák István régész, műemlékvédelmi szakértő.
És mi a helyzet a szentéllyel? Az is középkori?
Ez a szentély, ez sok templomot csak szemrevételezéssel keltezni igyekvő szerzőt kicsit megtréfált, mert viszonylag alacsony, félkörös, záródású, és mire következtet az első szemlélő ilyenkor, hogy hű, ez bizony románkori. Na most az is lehetne, de nem az. A falkutatás kiderítette, hogy a szentély nincsen kötésben a hajóval, hanem hozzá, egészen pontosan mellé van építve, és nagyon úgy tűnik számomra, hogy egy kicsit előre lépjünk az időben, nagyon valószínű, hogy ez a mostani félköríves szentély a templom barokkori újjáépítésének a periódusához tartozik.
A templomnak a védőszentje az nem árult el valamit arról, hogy mikor építették az első templomot?
Ez is nagyon kalandos, igenis, meg nem is. A templom védőszentje Szent Krisztina, aki egy ókori harmadik századi vértanú mártír szentje volt a katolikus egyháznak, viszont nagy valószínűséggel ezt a védőszentet, ezt a patrocíniumot, ahogy tudós tolvanyelven szokták mondani, ez csak a 18. században kapta meg a templom. Ennek az a története, hogy a templom és a falu népe is azt a történelmi és vallási útat járta be, mint a környező jól dokumentált településeken, vagy jobban dokumentált településeken tapasztalhattuk. Amikor elterjedt a 16. század közepén, végén a környéken a reformáció, akkor tokkal vonóval mindenki protestánsá lett. A katolikus egyházi szervezet és a vallásgyakorlat meg is szűnt sok helyen évszázadokra. Itt is ez történt. 1610 előtt már ismerünk egy olyan református egyház látogatási jegyzőkönyvet, ami már beszámol a nádaskai, vagy a középkori nevén nádasdi református gyülekezetnek a létezéséről, és csak a 18. század 40-es éveiben kerül vissza a templom római katolikus használatba, és az én feltételezésem szerint ekkor kaphatja a Szent Krisztina nevet.
És akkor ezek szerint a 18. században már senki nem tudta, hogy hívták korábban a templomot, mi volt a védőszentje a középkor során?
Igen, igen, a 17. században vannak arról adataink, hogy elnéptelenedik Nádasd, és az újonnan betelepült lakosai valószínűleg semmilyen módon nem állnak kapcsolatban, informális kapcsolatban azokkal, akik még meg tudták volna mondani, hogy ennek mi volt a védőszentje. A reformátusok nagy valószínűséggel nem is tartották nagyra ezt az információt, és igyekeztek elfelejteni. Egyébként ez is egy nagyon sok helyen adatolható barokk újjáépítés és katolikus reneszánsz, katolikus újjáéledési mozgalom körébe vonható jelenség, hogy újra szentelik a templomokat, pláne azokat, amiket a protestánsoktól szereznek vissza, és akkor a 18. században korszerű és divatos védőszenteket neveznek meg a templomaikban.
Ebben az ország részben meglehetősen sok, kevéssé dokumentált templom van. Mekkora részük középkori vagy középkori eredetű?
Ilyen értelemben statisztikát nem tudok mondani, de alig néhány évvel ezelőtt kiváló kollégám Simon Zoltán direkt ennek a témának szentelt egy tanulmányt. Ez egy vicces emberről van szó, úgyhogy nem lehet csodálkozni, hogy Álarcos Bál címet adta a tanulmányának, és abban egész sorát nevezte meg azoknak a műemléki védettségű templomoknak, meg esetleg nem is védett templomoknak Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, amelyeknek középkori eredete van, de nem szól róluk forrás. Tehát szerintem egészen biztosan kétjegyű százaléka ez a műemléktemplomoknak.
Számba kifejezve valószínűleg több tucatot is jelenthet ezen a környéken.
Igen, és ez csak a mi megyénk. Ez egy jelenség, ami valószínűleg nem a modern közigazgatási határokhoz igazodik, hanem inkább a történelmi eseményekhez és a települési hálózathoz.
Ezeknek a kutatására egyébként van valamilyen tudományos program? Vagy pedig a véletlennek köszönhetően derül ki egy-egy templomról, hogy középkori?
Hát elméletileg van Magyarországon több intézmény és hatóság, aminek ez a feladata, és ezek nyilván gyűrkőznek is ezzel, én nem szívesen értékelném az ő munkájukat, mert nem szorulnak az én dicséretemre vagy korholásomra. Az biztos viszont, ezt egészen fixen látom innen Észak-Magyarországról, hogy rendkívül sok teendő van még ezzel kapcsolatosan, és rendkívül sok olyan információ és olyan modern hozzáállás és olyan modern kutatási lehetőség, opció van, amit jó lenne mindenkinek, akiket érint, megtudnia, hogy amikor egyszer aztán az ő templomával, ő műemlékével, ő régi házával kapcsolatosan kerül elő feladat, akkor ne valamiféle évtizedekkel ezelőtt megszerzett féligasságot vagy toposzt tudjon előhúzni az agyából, hanem a modern 21. századi, vagy mondhatnám, hogy posztmodern 21. századi eszközrendszert és műemlékvédelmi elveket is alkalmazni tudja. Én ebbe a hitvitába, hogy mi a modern és mi a haladó és mi a közönségnek tetsző, ebben nem is mennék bele, viszont van egy olyan szint minden műemlékfelújításnál, amiben nincsen vita, amit mindig meg kell tenni, a műemlékvédelemnek a fő gondolatát az anyagában megőrizni, alapelvet mindenütt érvényre kell, vagy érvényre kellene juttatni.
Lehet azt egyébként mondani, hogy általános lenne az, hogy egy templom felújításnál, vagy részfelújításnál, vagy egy épület felújításnál, történelmi épületénél mindig megkeresik a falkutatót?
Szerintem nem. Ezzel kapcsolatban az örökségvédelmi hatóság tudna a statisztikákat vagy információkat nyilatkozni. Azt én nyugodt szívvel el tudom mondani, hogy minden történeti épület épít még a kutatottaknál is, az érdektelennek tűnőknél is, mint lásd Torna Nádaska. Olyan információk kerülnek elő, amelyeket nem hogy a kutatók, de a helybeliek se vettek eddig például észre. Tehát nem beszéltünk még itt a templomon belül látható dolgokról, mert most a templomon kívül beszélgetünk, de ott is olyan a 19-20. Századi történettel kapcsolatos információkra sikerült rátalálnunk, amelyek szerintem rendkívül érdekesek, előre viszik a templom történetével és a helyi identitással kapcsolatos kutatásokat, és ugyanakkor azt kell mondjam, hogy szinte nagyon szórakoztatóak is.
Mi lehet szórakoztató egy templomnak a belsejében?
Hát például mondok egyet. Hiába csak a külső falkutatásról szólt az én megbízásom, de ilyenkor az ember pincétől a padlásig a toronygombig bejárja az épületet. Itt is ezt tettem. A kedves hallgatók, hogy el tudják képzelni, az épületen belül van egy egészen modern 1942-es neobarokk kifestés az oldalfalakon is, a sík mennyezeten is. Ugyanakkor a viszonylag alacsony belvilágú templomnak a nyugati kar áll egy orgona. Ez is egy kicsit ütött, kopott, már nem képes játszani, századfordulós, historizáló orgona, viszont én azt tanultam a régi kollégáktól, hogy ebbe is mindenbe bele kell nézni, mindent meg kell nézni. Itt is ez történt, belenéztem az orgona szekrénybe, és hát nem is a lepusztult orgona hangszer az érdekes, hanem kiderült, hogy ez az orgona gyakorlatilag a plafonig ér, és amikor az 1942-es kifestés történt, akkor hát nem igyekeztek arrébb vinni az orgonát csak azért, hogy fölötte ki tudják festeni a plafont, hogy utána visszatakarja az orgona. Úgyhogy egy orgona szekrényi méretben megmaradt a korábbi festés a templomnak a plafonján, ami egy nagyon-nagyon izgalmas, színpompás, 1900 körüli ilyen eklektikus kifestés, a plafon mezejének a szélén a keretezésnek egy darabja, illetve a központi résznek egy nagyon laza, virágos, színes, színpompás motivumok díszített része az, ami beleesett ebnek az orgonának az alapterületébe, és ez a pici rész így is megmenekülhetett, és dokumentálásra kerülhetett egy olyan korábbi állapot, amiről eddig senki nem tudott.
A Torna Nádaskai katolikus templom kutatásáról Paszternák István régésszel, műemlékvédelmi szakértővel beszélgettem. Hamarosan Hajdúböszörményben folytatjuk a műsort.